Manna FM 98.6 Manna FM XYZ Rekopadonáttal.
Az idei évig több jelszót törtek fel és szivárogtattak ki, mint ahány ember él a Földön. 10,5 milliárdot egész pontosan. Sőt, idén már soron kívüli koronavírus oltást ígérve is csaltak ki pénzt interneten keresztül. Fake newsról, kibertámadásokról és adatvédelemről beszélgetek ma este a vendégemmel, tartsatok velünk!
XYZ Rekopadonáttal.
Jó estét mindenkinek! Hirtelen kellett reagálni a digitalizációra, de mostanra már eltelt annyi idő, hogy az ezekhez tartozó biztonsági intézkedéseket megtegyük. Kiberbiztonságról beszélgetünk ma este a vendégemmel, Csizmazi, a Darab István IT-biztonsági szakértővel, aki itt van a stúdióban. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, jó estét mindenkinek!
Az egyedi kártékony kódok, vírusok száma idén meghaladt az 1,1 milliárd számot, illetve az I Have Been Pwned adatbázisában már több mint 10,4 milliárd feltört és kiszivárogtatott jelszó található. Ez azért egy döbbenetes adat. Ebben a 10 milliárdba nagyon jó eséllyel bele tartoznak sokan Magyarországon is. Mi a helyzet ezzel? Azért most már ügyes jelszavakat kitalálni és számon tartani, hogy a millió felületen, a millió fiókhoz milyen jelszavak tartoznak, az tulajdonképpen lehetetlenné vált. Hogyan lehet ezt mégis jól menedzselni?
Hát sajnos sokan lusták ezekkel a jelszó alkotási folyamatokkal kapcsolatosan, tehát nagyon gyakori az, hogy ilyen nagyon primitív pillanatok alatt, másodpercek alatt feltörhető ABCD 1-2-3 admin típusú jelszavakat adnak. Ebből minden évben megjelenik ez a legrosszabb jelszavaknak a listája, és akkor hát ezek szokták vezetni ezt a kigyűjtést. Itt még ugye azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak az fordul elő, hogy nagyon gyenge jelszavakat használnak, ilyen primitíveket, hanem hogy sokan mindenhol ugyanazt az egyet használják, és hogyha egy weboldalról ez kikerül, feltörik, vagy valahonnan eldobják, akkor az egy gyakori forgatókönyv, hogy végigpróbálgatják ott iPhone, meg Google, meg LinkedIn, Facebookon keresztül mindenhol, és ha sikerrel járnak, akkor ugye minden loginünkhöz hozzá tudnak férni ezek a támadók, kitörölhetik, a nevünkbe postolhatnak, tehát ott sok negatív dolog történhet.
Azt ugye nagyon sokszor elmondták már, hogy érdemes a lehető leghosszabb jelszót kitalálni, ahogy mondod, különböző jelszavakat használni különböző helyen. Törekedjünk arra, hogy ne kapcsolódjon hozzánk, tehát ne a lakcímünk, vagy a kisállatunk neve, vagy a születési dátumunk legyen, illetve használjunk benne számokat, kis és nagybetűket. Szóval, hogy ezeket azért ismerjük. De ami nekem ebben az egészben egy kicsit tényleg kautizmusnak a határát súrolja, az az, hogy rengeteg felületen van most már regisztrálva az ember, és rengeteg felülethez kell már különböző jelszavakat használni, és ezeket igazából az ember már tényleg éppen nem tudja megjegyezni, különösen, hogyha ezek biztonságos jelszavak, ezeket tárolni igazából nem érdemes sehol, tehát a felhőben egy táblázatban megint tök hülyeség tárolni az összes jelszavunkat egy helyen, hogyha elmentetem ugye a böngészőben, akkor az megint egy rossz stratégia, szóval kérdésem, hogy hogyan lehet menedzselni tényleg 70 fióknak a 70 különböző nehéz fokozatú jelszavait.
Szerintem egy kicsit alá is becsülted a 70-nel, mert múltkor már próbáltuk számolgatni, hogy egy átlagembernek hányféle loginje lehet, meg mondjuk egy IT-biztonsági szakértő, az mennyi ilyen loginnel rendelkezik, és hát ilyen 100-300 között.
Na, de hogyha egy IT-biztonsági szakértőnek a szokásait nézzük, akkor neked hogy vannak menedzselve a jelszavait? Tehát, hogy te hogy tartod észben, mi a metódus, hogyan kellene ezt jól csinálni?
Hát itt van azért egy-két szolgáltató, aki dicséretesen mondjuk kiszűri alapból ezeket a leggyengébb jelszavakat, és nem is engedi ezeket alkalmazni. Például a Microsoft az már 2 vagy 3 év óta Azure-tól kezdve az összes ilyen Microsoftos loginnél ezeket dobja, és azt mondja, hogy válasz erős jelszót. Másrészt meg hát a jó jelszó mellett azért érdemes azt is megjegyezni, hogy a kétfaktoros autentikáció vagy a többfaktoros azonosítás is egy nagyon jó, hasznos dolog. Hát most gondolj arra, hogy mondjuk a Gmailbe vagy a Googleba egy nem csak arról kapsz értesítést, hogyha valaki a te neved jelszavaddal valahol be akart lépni valamilyen ország valamilyen IP címéről, és akkor ezekről a kísérletekről értesítést kapsz, hanem megteheted például azt is, hogy kétfaktoros autentikációt kérsz, és hát ez nem csak ilyen SMS alapú lehet, hanem lehet ilyen hardware kulcsos, vagy ilyen applikációra rábízott.
Igen, most ezek, mutatsz a kulcsodon lévő ilyen USB stickhez hasonlító valamit, ez mit tud?
ez beazonosít. Tehát, hogyha egy idegen gépen belépek az ekkantomba, akkor hiába írom be a nevet meg a jelszót, azt mondja, hogy erről a gépről én még sose jelentkeztem be, és akkor egy alkalomra én, hogyha beazonosítom magam ezzel a kulccsal, be tudok lépni, de utána hiába tudják a nevet meg a jelszót, enélkül viszont nem fognak tudni be.
Tehát ez konkrétan a böngészőnek a különböző beállításait felülírja az
esztét? Bármilyen loginhez hozzárendelhető ez a dolog.
De automatikusan nem tudja a jelszót ez a stick?
Nem, ez egy hitelesített. Tehát többféle mód is alkalmazható erre a többfaktoros autentikációra.
Hát ez van, olyan, mint az
autóknál. Mint a banki, ahol ugye SMS-t kapunk, vannak applikációk, amik hitelesítenek bennünket, ezeket mondjuk telefonra le lehet tölteni, és akkor abba úgy tudunk már eleve belépni, hogy vagy a szemünket, az arcunkat, vagy az ujjlenyomatunkat használva enged be maga ez a program, és akkor azon belül tud minket hitelesíteni.
Na és szerintem ez egy másik nagyon fontos, vagy nagyon nehezen meghatározható kérdés, mert ugye a mostani telefonok már tényleg az arcot felismerik, az ujjlenyomatunkat tárolják, sok esetben ugye hangutasítást is már végrehajtanak, és beazonosítják az én hangomat, és nagyon sokan óvakodnak ettől, mert azt gondolják, hogy ez megint csak egy nagyon-nagyon személyes adat, amit az ember ilyenkor rábíz egy ilyen felületre. Ráadásul ezek ugye az elsődleges személyazonosítási jegyeink, amik nem megváltoztathatóak. Tehát ez nem olyan, mint a személyigazolvány számunk, hanem az ujjlenyomatunk az nem megváltoztatható. Ezt kiadni az egy nagyon veszélyes dolog, azt szokás mondani. Ezzel szemben te ezt mégis úgy mondod, hogy ez a biztonságot tudja erősíteni. Szóval hol állunk ebben?
Hát, hogyha mondjuk egy átlag Android telefonra gondolunk, akkor ez nyilvánvaló, hogyha mit tudom én, mondjuk most egy Samsung telefonod van, és akkor ezzel az új lenyomattal azonosítod, akkor a Samsung ismeri a te új lenyomatodat.
De ezzel van baj?
De nyilván olyan programot, meg olyan eszközöket érdemes választani, amiben megbízunk. Tehát ugye mondjuk én egy vírusvédelmi cégtől jöttem, nyilván, hogyha valaki vírusvédelmet választ, akkor ugye egy olyan gyártónak a termékét választja, akire rámeri bízni ezeket az adatait. Tehát itt azért fontos, hogy kire bízzuk rá. Ugye van egy másik gyártó, aki telefongyártó, akit Amerikából ugye listára tettek, meg itt azt hiszem a Magyar Állami Igazgatásból is kihagytak. Ott már én is elgondolkoznék, hogy ugye szeretnék az új lenyomatommal mondjuk szerepelni abba bizonyos adatbázisba, de nyilván minden ilyen bizalmassági szabálynak nem tud az ember megfelelni. Tehát ugye a bizalmadat bele kell helyezni.
Mi a helyzet, hogyha már megadtuk? Vissza tudjuk vonni ezt a döntést?
Hát a személyes adatainkról ugye rendelkezhetünk a GDPR következtében, tehát van lehetőségünk töröltetni a személyes adatainkat. Biztos, hogy ezt valamilyen úton, módon meg lehet csinálni.
De valószínűleg nem felhasználó barát ez a folyamat.
De én úgy gondolom, hogy egy átlagembernek ez a módszer többet segít, mint amennyi kockázatot lejt. Tehát, hogyha mondjuk most arra gondolsz, hogy sokan bankolnak a telefonjukról, és akkor ott a nem jelszót kell begépelni, vagy nem pedig egy ilyen ábrán végighúzni. Azt, hogy te milyen ábrát húzol be, meg milyen számot gépelsz be, azt a vállat fölött azért elég könnyen ki lehet figyelni, hogyha ott illetéktelenek is vannak. Az új lenyomatodat oda teszed, az azért elég nagy hatékonysággal működik. Mondjuk az egypetélyűikrek azok egymás telefonját is ki tudják nyitogatni ezáltal, de az tényleg egy ilyen nagyon, nagyon extrém eset. Viszont segít a gyors belépésbe, beazonosításba, például ott a bankolásnál. Félbehagytuk itt ezt a jelszó megjegyzés témakört, és akkor erre még akkor ugorjunk vissza. Vannak olyan vírusvédelmi alkalmazások, amik egyben jelszószéfek is, de léteznek külön ilyen jelszószéf alkalmazások, amik ugye képesek megjegyezni ezeket a jelszavakat. Tényleg az ember feje nem káptalan, tehát képtelenség ennyit megjegyezni, és még ugye egy okos módszert azt ki is hagytunk itt a repertoárból, az pedig az, hogy a kulcsfontosságú helyeken az ember valamilyen rendszeres időközönként, mondjuk fél évenként, évenként, akkor is cseréljen jelszót, hogyha nem tapasztalt, vagy nem vette észre, hogy ott incidens történt, ami ugye jelentheti azt, hogy nem történt incidens, meg jelentheti azt is, hogy nem vette észre. Nekem ilyen 5 évvel, vagy 6 évvel ezelőtti jelszavam az kikerült erre a Have I Been Pound-ra, mint kiderült, hogy a maraton futó weboldalt ott föl törték, és akkor hiába szerepelt ott nekem egy 5 évvel ezelőtti jelszavam, ami ráadásul nem is a levelezésemhez, hanem csak a maratonfutó weboldalhoz tartozott, nem értek vele semmit, azon túl, hogy kismilliószor ugye megváltoztatja az ember a fontos helyeken, plusz még a többfaktoros autentikációt ezeken a fontos helyeken, mondjuk azért itt LinkedIn, Facebook, Gmail, csomó helyen ezt már lehet alkalmazni, sőt egy csomó helyen az van, hogy ugye forszolják is ezt, tehát ugye nem az van, hogy neked ki kell választani, hanem alapból ez van. Esetleg ki se kapcsolhatod, vagy neked kell kikapcsolni, amíg se akarsz élni vele. Szerintem ez jó, hogy ebbe az irányba elindultunk.
Amiről még nem ejtettünk szót, az az, hogy az elmúlt évben ugye rengeteg minden digitalizálódott, ezzel együtt annak a veszélye is megnőtt, hogy az ember kibertámadásnak az áldozatává válik, ráadásul a kibertámadások száma is megnőtt az elmúlt időszakban. Ezzel fogjuk folytatni, előtte egy rövid szünet. Csizmazi a darab István, IT-biztonsági szakértővel folytatjuk a beszélgetést mindjárt.
XYZ, hétfőtől csütörtökig Prekop Adonáttal.
Csizmazi a darab István, IT-biztonsági szakértő a vendégem most itt az XYZ-ben. Eddig általánosságban, főleg a jelszóvédelemről beszélgettünk, hogy hogyan érdemes ehhez viszonyulni, hogyan érdemes ellehetetleníteni a különböző fiókjaink feltörését, illetve hogy milyen típusú autentikációs folyamatban érdemes megbízni, és miben nem. Az elmúlt egy évben ugye nem nagy titok, hogy rengeteg dolog került át és terelődött át az online térbe, ami szerintem nagyon sok esetben felkészületlenül ért bennünket adatvédelmi szempontból, mert hogyha mondjuk csak abba belegondolunk, hogy rengeteg gyerek elkezdett otthon tanulni, nem is feltétlen gyerekek, de akár egyetemisták is otthonról tanulni, otthonról vizsgázni és bekapcsolják a kamerájukat, már rögtön ugye egy teljesen más személyiségjogi, médiajogi és adatvédelmi kérdés merül fel, hogy mi mindent mutatunk be, ugye kinek van joga rögzíteni a beszélgetést, kinek nincs joga rögzíteni a beszélgetést, már ugye a képmásunkhoz, a hangunkhoz való jog. Szóval, hogy azért itt megjelent egy plusz dolog, hogyha csak erre a területre koncentráljunk, kezdjük mondjuk ezzel. Itt mi a helyzet, itt milyen veszélyek leselkednek ránk, és hogyan kell itt jól navigálni?
Azt gondolom, hogy ez a tavaszi esemény, amikor ugye egyik napról a másikra, jól emlékszem, március 16-a volt ez, akkor a korlátozásokat bevezették, ez kicsit azért váratlanul ért sok céget, meg sok iskolát is, és nagyon szervezetlenül is zajlott ez a folyamat. Volt, ahol azért erre föl tudtak készülni, bár nagyon rövid volt az idő. Céges környezetben azt gondolom, hogy ahol meg volt ez rendesen szervezve, ott egy ilyen VPN, Virtual Private Network-ön keresztüli biztonságos adattovjabbítást és egyebeket kidolgozva, hát fontos volt ugye elérni, hogy a céges adatok ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe, akkor arra bizonyos dedikált képre semmilyen más szoftvert nem lehet megnyitni vele, nem engedélyezett alkalmazásokat, tehát az ott jó ki volt találva. Az iskolai környezetben ott már ugye nehezebb a helyzet, ugye van az a verzió, amikor a gyereknek van külön eszköze, és akkor ezt használja mondjuk az oktatáshoz, van, hogy a szülőjét, ami lehet a szülőnek a magáneszköze, vagy a szülőnek a céges eszköze, tehát ott azért már jóval nagyobb keveredés van, és hát végül is össze-vissza alkalmazásokon keresztül próbálkoztak, tehát ugye, hogy most kiemeljek itt a konferencia szoftverek közül egy ilyen állatorvosi lovat, ezt a bizonyos Zoomot, amiről ugye nagyon sok kritikát olvashattunk a tavalyi évben, hát ugye ott nagyon sokféle probléma felvetődött azon túl, hogy beléphettek idegenek, ismeretlenek, beletrókolhattak, és akkor tényleg ilyen trágár képeket, hozzászólásokat is bele tudtak tenni. Kiderült, hogy beígérték a végponttól végpontig való titkosítást, ami nem volt igaz. Kínába továbbították a konferenciáknak az adatait, tehát ugye ez is egy ilyen furcsa dolog volt, és a The Register magazin meg megírta, hogy nem is tudom, március végén vagy április elején ott Sutyomba gyorsan módosítottak az EULÁN, mert hogy eddig alapértelmezésbe eladták a felhasználói adatokat reklámcégeknek, és akkor azt ott kiszedték belőle. Tehát az egy olyan nagyon szervezetlen és rendezetlen szoftver volt, nagyon kényelmes volt használni, nagyon könnyű volt használni, nyilván amikor a személyiségi jogokra, meg mondjuk a GDPR-ra, vagy ilyen céges környezetre gondol az ember, akkor sokkal inkább használ mondjuk Microsoft Teams-et, vagy Cisco WebExet.
Én mondjuk jó megoldásnak gondolom azt is, amikor ilyen vetített háttér jelenik meg a szereplők mögött, ami azért tudja segíteni az embereket abban, hogy mondjuk kamerán keresztül ne legyenek abban a helyzetben hozva, hogy kötelesek legyenek megmutatni mondjuk az otthonukat egy olyan helyzetben, ami mondjuk lehet, hogy bizonyos esetben abszolút nem tétel, de más helyzetben pedig nagyon kellemetlen helyzetbe hozhat egy tanárt, egy diákot, egy munkavállalót, aki adott esetben tényleg olyan helyen lakik, ami elterelheti a figyelmet a beszélgetés tárgyára.
Ez a kamera kérdés, ez tényleg egy ilyen sarkalatos vagy ilyen érdekes kérdés. Hát mutatom neked, hogy mondjuk egy IT biztonsági szakértőnek hogy néznek ki a cuccaid, ez a notezgépen is ott van.
Tehát le vannak ragasztva a kamerák. Aha.
Míg az ember ezt nem használja. Ennek egyébként nagy haszna meg értelme van, tehát ma már olyan kártevők léteznek, amik még a lámpát se gyújtják föl, és akkor állóképet, videót tudnak készíteni, tehát bele tudnak kukkolni az életünkbe, és mondjuk végig gondoljuk, hogy a telefont mindenhova visszük magunkkal, azért ez elég kényelmetlen tud lenni. Van is ezzel kapcsolatosan ilyen zsarolás, ahol ugye azt állítják, hogy ki figyeltek minket intim helyzetbe, és akkor elküldik az összes ismerősünknek, ha nem fizetünk váltságdíjat, meg a Black Mirror sorozatban is volt, azt hiszem talán a harmadik évadban egy ezzel kapcsolatos dolog, tehát itt szerintem a kamerával kapcsolatosan nagyon érdemes vigyázni. Amit említettél, hogy ugye a hátteret azt meg tudjuk változtatni, azzal érdemes is egyébként élni, mert amikor például a gyerekeknek tartunk ilyen biztonságos internet előadást, akkor ugye nem csak azt mondjuk el neki, hogy minél kevesebb személyes információt adjanak meg magukról a neten, hanem ugye arra is vigyázzanak, hogy amikor webkameráznak, akkor ne mutassák meg teljesen a lakás belsejét, értékes tárgyakat, vagy ne mutassanak túl sok beazonosítható dolgot a lakásukból.
Hát meg egyáltalán maradjanak ruhába. Ha már a gyerekeket említetted, az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy korosztályosan hogyan válik el mindez, mert azt feltételezem, hogy aki nyugdíj előtt állva került abba a helyzetbe, hogy hirtelen ezeken a felületeken el kell tájékozódni, az sokkal óvatlanabb lesz, vagy sokkal ügyetlenebbül kezeli ezeket a biztonsági dolgokat. Ugyanakkor viszont a fiatalok már annyira hozzászoktak, hogy talán ők pedig pont azért nagyon óvatlanok és nagyon nem gyanakvóak. Hogyan oszlik el ez korosztályosan?
Azt látjuk, hogy igazából most már minden generáció használja az internetet, meg ezeket az eszközöket, tehát az ember BMW-vel közlekedik, busz, metró, villamos, akkor azt látjuk, hogy mindenki belebambul a kis készülékébe, és olyan elmélyülten húzogatja ott a Facebook idővonalat, mint hogyha a Paks 2-t irányítaná, de az idősek is a kapcsolattartásban, ugye a gyerek külföldön van, akkor Skype-olnak, recepteket keresnek, a Facebookon tartják a kapcsolatot. Tehát most már azért mindenki nagy tapasztalattal használja ezeket a lehetőségeket, de az, hogy jól kezelik az alkalmazásokat, és sokan használják az alkalmazásokat, ebből azért egy nagyon szűk az a szegmens, aki a biztonságtudatosságra is odafigyel. Tehát a fiatalok tényleg nagyon ügyesen ismerik ezeket a lehetőségeket, a streamektől kezdve egy csomó minden lehetőséggel jól is élnek, de a biztonságtudatosság az egy olyan, amit azért rendszeresen el kell sajátítani a munkahelyeken, rendszeresen kell, hogy oktassanak, és ki kell alakuljon az ezzel kapcsolatos ismeret és odafigyelés. Még a generációknál még az is előfordul, hogy ugye az idősebbek például, amikor olyan statisztikát olvastam, hogy kik osztják meg a fake news-t a legnagyobb arányba, akkor a 60 pluszosok osztanak meg mindenféle kamu és nem valóságos hírt. Tehát itt tanulnivalója igazából mindenkinek van. Vannak olyan típusú veszélyek, amik így minden generációt érintenek, hogyha mondjuk nem már kisgyerekekről, hanem attól följebb gondolkozunk, például ez az adathalászat, amikor ugye egy hasonmás weboldalon látszólag odalépünk be, mondjuk egy kéretlen levélbe jött a banktól, vagy valamilyen szervezettől, és hogyha oda mi begépeljük a belépési adatainkat, azt el tudják lopni, és akkor hát vagy a személyes adatainkat tudják lopni, vagy ott még akkor a nevünkbe tudnak különböző dolgokat elvégezni. Vannak aztán, ahol a generációk így jobban előjönnek, tehát vannak például ezek az úgynevezett társkeresős vagy romantikus csalások, ahol a kifejezetten jó szituált idősebb nőket céloznak meg a csalók, és akkor kiadva magukat mindenféle külföldön szolgáló megözvegyült katonának, vagy fúródornyon dolgozó, jól kereső olajmunkásnak, és hasonló vannak ilyen tipikus történetek, akkor mindig mielőtt az igazi húsvér randi megtörténne, akkor valamilyen tragédia történik, elfogy a pénze, meghal az apja, zárolják a számláját, balesetet szenved, vagy valami ilyesmi, és akkor kér valamilyen kölcsönöket, és akkor aki ennek a csalásnak bedől, akkor azt így le tudják húzni. Magyarországon most egyébként talán ősszel, vagy mikor volt az, hogy most mindenki ugye online van, hogy az unokázós csalók, akik ugye fölhívják az időseket, hogy a gyerekük balesetet szenvedett, most már nem oda küldik a bűntársukat, hogy vegye át a állítólagos pénzt, amit itt ki kell fizetni a bajba lévő unokának, hanem bediktáltatják a bankkártyának az adatait biztonsági kóddal együtt a telefonba, és aki idős ember nem elég gyanakvó és megijed, ugye suttogva beszélnek, hogy a hangot ne lehessen megismerni, akkor ugye így tudnak a számlájukról lopni. Tehát igazából minden generációnak óvatosabbnak, meg bizalmatlanabbnak kell lenni ahhoz, hogy ezeket a veszélyeket el tudja kerülni, és akkor van megint egy ilyen univerzális, ez a fake news.
Még ne szaladjunk annyira előre. A fake newsról azért is érdemes nagyon beszélni, vagy azért is fontos szerintem sorra venni, hogyha már ezt a témát boncolgatjuk, mert ugye a közösségi média akkora nagyon nagy teret hódított az elmúlt években, évtizedben, hogy tulajdonképpen megkerülhetetlenné vált és kihagyhatatlanná vált, hogyha az ember része akar lenni az élet körforgásának, és ebben azért most már szinte minden korosztály érintett, hogy itt hogyan lehet jól eltájékozódni, azzal fogjuk folytatni. Előtte egy rövid szünet, Csizmazia Darab István, IT biztonsági szakértővel jövünk vissza mindjárt.
XYZ Manna FM.
Csizmazia Darab István, IT biztonsági szakértő a vendégem ma este. Sok mindenről esett szó, nyilván adatvédelemmel foglalkozunk nagy általánosságban. Először kezdtük a jelszóvédelemmel, aztán utána egy kicsit kitértünk arra, hogy az elmúlt egy év az hogyan módosította az ilyen irányú viselkedésünket, és ott hagytuk abba, hogy azért korosztályosan is van valamilyen elrendeződés, de azért senki nem bújhat ki ennek a felelőssége alól, hiszen a fiatalok azért nem gyanakvóak, mert ők már annyira készségszinten használják, és nem feltétlen gondolják, hogy ők áldozatául eshetnek bármilyen visszaélésnek, az idősek pedig nagyon sokszor éppen akkor lesznek átverve, amikor rájuk szakosodott meg az ő életkörülményeikhez igazított csalások jönnek velük szembe. Említetted a fake news kifejezést, mielőtt egy rövid szünetet tartottunk, ami hát azért most már nagyon-nagyon sok típusú kontextusban került szóba. Általában ugye ezt nem tudom, ilyen politikai vagdalózásnál lehet hallani, különösen az amerikai politikában, de hát ez nem kell politikához nyúlni, hogy az ember hamis hírekkel találkozzon, kattintásvadász címekkel, vagy egészen egyszerűen csak összesküvés elméletekkel és konspirációs teóriákkal. Szóval, hogy ez azért most már olyan méreteket ölt, amire már-már a nagy tech vállalatok próbálnak reagálni érdemben. Van-e bármilyen olyan tanács, vagy bármilyen olyan metódus, ami alapján egy kicsit az ember vissza tudja szorítani annak az esélyét, hogy ilyen hamis hírekkel találkozzon?
A régi világgal hasonlítjuk össze a mait, akkor ugye ott nehéz volt információhoz jutni úgy általában. Ma viszont rengeteg információ áll rendelkezésünkre, de ugye azzal a nehézséggel fűszerezve, hogy egy csomó hamis, értéktelen, érvénytelen információval együtt kapjuk, és ugye ott búzát kiválasztani a konkolytól, az ugyanolyan nehéz, mint amikor régen kevés információval rendelkeztünk. Ez a fake news, ez azért egy sokkal nagyobb bugyor, mint hogy ez csak egy ilyen politikai kategória legyen. Tehát ugye a Photoshop is talán már 25 éve készült, tehát óriási nagy múltra tekint vissza, ahol ugye a saját szemünknek nem hihetünk minden esetben, mert pár perc munkával bármit a képernyőre lehet varázsolni, aztán akkor utána talán az Obama második eljövetele után alakult ki ez a deepfake technológia, ahol ugye videót tudtak már úgy megcsinálni, hogy a szájmozgást át tudták rakni egyik videóról a másikra, és akkor ott ugye bármi megtörténhet, mondjuk az elnök bemondhatja, hogy kitört a harmadik világháború, és akkor el kell dönteni, hogy ezt elhiszem-e.
Ráadásul ugye most tegnapi vagy tegnap előtti esemény, hogy megjelent a deep sound, ami konkrétan azt jelenti, hogy bárkinek a hangját és a kiejtését felhasználva lehet öregíteni, fiatalítani, vagy más nyelvre átfordítani a beszédét, szóval legyenek már a hangváltozata is megvan.
Igen, hát a technológia az ugye fejlődik. A Samsung laborban 2 évvel ezelőtt megcsinálták azt, hogy egyetlen állóképből már meg tudták csinálni a deepfake videót, és akkor ott volt Einstein, Marilyn Monroe, és bárki elő tudott adni, ott Mona Lisa-val is volt ilyen videó. A Deep Sound is már képbe került, hamarabb tavaly volt egy olyan nagy nemzetközi multinacionális olajvállalat, ahol egy több százezer eurós kárt tudtak előidézni, egy ilyen Deep Sound technológiával, a főnöknek a hangjával egy nagy összegű átutalást kértek ott a csalók, és mivel az átutalás aztán megtörtént, és gyorsan tovább is utalták, ezt már nem is lehetett visszaszedni. Na de nézzük azt, hogy tájékozódjunk mi, és hogy minek hihetünk. Még a Wikipédián is volt olyan, amikor valaki föltett egy kitalált ország kitalált háborújáról szóló szócikket, ami 5,5 éven keresztül fönt volt. Tehát
ilyen, jó, így ez kicsit szórakoztató.
Ilyen fix dolognak nem szabad elfogadni, hanem érdemes több forrásból tájékozódni, különösen akkor, hogyha az a terület ismeretlen, és nem tudjuk, hogy az információ, amit az első találattal kaptunk, az mennyire hihető. Tehát érdemes tényleg több forrásból tájékozódni. Ami a közösségi oldalhoz egy kicsit így visszacsatolás, hogy sokat halljuk manapság ezt a kifejezést, hogy ugye véleménybuborékban élünk. Érdemes azt a taktikát folytatni. Egyrészt azért, hogy mi magunk ne legyünk olyan nagyon könnyen profilozhatók, hogy mindenféle akár olyan területet is érdemes lájkolni, ami abszolút nem érdekel minket. Hogyha a mi szokásainkat próbálják feltérképezni, akkor ne legyen azért olyan könnyen kiismerhető. Másrészt meg ugye ezt a Barabási Albert László hálózatkutatót tudtok, hogy a hálózat különböző pontjairól is ilyen kapcsolódásokat találni. Tehát érdemes kifejezetten olyan témaköröket, vagy olyan dolgokat is figyelemmel kísérni, amivel nem okvetlenül értünk egyet, mert akkor nem az lesz, hogyha mit tudom én, mi laposföldhívők vagyunk, akkor ugye csak az ezzel kapcsolatos posztokat kapjuk, és akkor egyszerűen tolja elénk, kiszolgál minket ez a közösségi oldal, hogy ugye csak a nekünk tetsző híreket fogja oda tolni. És mondjuk a tájékozódás az meg kifejezetten egy negatívum, hogyha valaki csak a közösségi oldalon olvas híreket, tehát az elferdíti az ő nézőpontját, az biztos.
Ez részint azért forráskritikát is jelent, ami nem csak abban az értelemben fontos, hogy nézzük meg, hogy az a szalagcím, amit feldob a Facebook, az honnan ered, milyen oldalról, és hogy annak az oldalnak milyen hitele meg a minősége, hanem azt is, hogy ahogy mondod, ne csak a közösségi média felületekről tájékozódjunk, de ez ma már szinte megkerülhetetlen, mert annyira nagy teret hódított a Facebook, az Instagram, más országokban a Twitter, hogy tulajdonképpen igazából nem nagyon tudjuk elkerülni azt, hogy ne formálódjon az ember véleménye, ne formálódjon azon keresztül, hogy a közösségi médián ki mit gondol, ki mit kommentel, ki mit oszt meg, hogy ott milyen szelekció alapján érkeznek hozzánk a híroldalakról a hírek. Szóval, hogy ezt már nagyon nem lehet megkerülni, különösen egy olyan generációnak, aki ebben nőtt föl. Tehát aki mondjuk soha életében az újságosnál nem vett egy heti lapot.
Az vagy, amit elolvasol, így is lehetne átfogalmazni a híres mondást. Mondjuk, hogyha a hírolvasásról van szó, akkor egy ilyen Facebookos link vagy hír, az maximum egy ugródeszka lehet annak, aki tájékozódni akar. Tehát azért vannak mértékadó portálok, tehát én is, hogyha mondjuk egy IT biztonsági incidensről olvasok, és akkor a The Regiszteren olvasom, vagy pedig a Mirrorba, akkor azért nem egy univerzumban léteznek ezek a bulvár újságok, meg a megbízható reputációval rendelkező olyan hírforrások, aminek ad az ember a szavára. Még egy kicsit arra csatoljunk csak egy fél pillanatra vissza, hogy ugye ezek olyan információk, amiket ugye nem csak amiatt kell, hogy a saját életünket menedzseljük vele, hanem sokan vagyunk szülők is, akik ugye a gyerekeinknek ezt meg kéne tanítani. Létezik egy nagyon jó kis könyv, ez a Szülők nagy mobilkönyve, ami elég terjedelmesen igyekszik összefoglalni mindenféle ilyen témakört, a fake news jelszó és egyéb területeken, és hát aki nagyon úgy érzi, hogy basic szinten áll, és ugye szeretne meríteni, vagy erről többet tudni, annak tényleg jó szívvel tudjuk ajánlani, mert ugye eddig az volt, hogy hát a neten mindenkinek kicsit össze kellett így horgászni a több forrásból, és akkor ez meg egy ilyen elég jó összefoglalható, tehát ezt tényleg jó szívvel tudom ilyen mankónak vagy sorvezetőnek ajánlani a kezdéshez, aki most indul.
Milyen más közösségi média által előidézett veszélyek vannak, amikre nagyon oda kell figyelni? Beszéltünk a fake newsról, az rendben van. Beszéltünk arról, hogy nyilván, hogyha az ember a kameráját használja, akár Snapchaten, akár TikTokon, tök mindegy, akkor arra érdemes odafigyelni, hogy az a kamera mi mást lát, hiszen engedélyeket kapott tőlünk az applikáció. De hogy ezen kívül mi más veszély fenyeget bennünket, amire nem feltétlen vagyunk felkészülve, vagy ami új típusú és folyamatosan fejlődő terület?
Hát láttuk azért a legutóbbi választásnál, hogy ez a Facebookkal kapcsolatos incidens az milyen volt. A film is készült erről a Cambridge Analytica botránnyal kapcsolatos dologról, ahol felkutattak ilyen véleményvezéreket, és akkor a véleményvezéreknek napi szinten tolták azokat a célzott üzeneteket, amiktől ugye azt gondolták, hogy megfordítják, vagy ugye abba az irányba terelik az embereknek a véleményét a szavazáskor, amit ők szeretnének. Nagy manipulációs potenciál van ebben a rengeteg adatban, ami rólunk kiderül, vagy amit mi magunk is esetleg felelőtlenül megosztunk. Egy 2 vagy 3 évvel ezelőtt egy olyan kísérletet csináltak az Egyesült Államokban, hogy a Google Street View alapján a rendszámokat feldolgozták, ami megálltak egy útnál, és akkor ott a rendszám alapján a lakhely, azt, hogy ki birtokolja az autót, hol lakik, ezekből meg a jövedelmi adatokból egy olyan 90%-os biztonsággal meg tudták mondani csak ebből, hogy valaki a demokratákra vagy a republikánusokra fog-e szavazni. És ez ugye csak itt a rendszám meg az embernek az alapkörülményei. Most ehhez képest megnézed azt, hogy 50 like-ból, vagy 100 like-ból, vagy 200 like-ból a rendszer akár többet tudhat rólad, mint a saját feleséged, vagy a szüleid.
Hát, vagy én önmagamról.
Vagy akár te önmagadról.
De kell ez ellen bármit tenni? Tehát, hogy nyilván az ember mondjuk nem kötelezheti magát arra, hogy ne kattintson, és ne lájkoljon, ne osszon meg, ne kommenteljen. Nyilván ez valahogy már az életünk részévé vált. Érdemes, vagy kell bármit tenni az ellen?
Igazából a személyes adatokkal való rendelkezésről ugye a GDPR kezdette foglalkozni, tehát hogyha valaki ezzel kapcsolatosan panaszt akar tenni, vagy töröltetni akarja magát, akkor ugye ezek lehetőségek vannak, hogyha nem úgy kezelik a te személyes adataidat, akkor ugye elég jelentős bírságok fordulnak elő. Nyilván ez egy nagyon jó rendszer. Azok, akik a személyes adatot kezelnek, azok ettől ugye megijedtek, mert hát nagy bírságok vannak kilátásba helyezve, de mondjuk te, aki a személyes adatodat rábíztat különböző cégekre, te azért jobban érzed magad, hogy hát azért ez szabályozva van. Ez mondjuk az egyik szegmens. A másik az, hogy te az adataidat hogy kezeled, tehát hogy mit osztasz meg magadról, mértéktartó vagy pedig minden egyes részt megosztasz. Tehát én például ugye ismerek olyanokat, most nem lehet éppen utazni, de előtte minden becsekkolásról, az, hogy hol vagy GPS alapján, az életed minden szegmenséről megosztást és feltöltést készítettek. Na most, ha van egy rossz akaró ember, aki föltérképezi a te szokásaidat, akkor ugye ebből rettentő sokat tud profitálni, de ugye arról nem tértünk ki, hogy a személyes adataiddal ugye mit lehet kezdeni. Van az egészségügyi adatoknak az ellopása, hát itt főleg amerikai adatokat ismerünk, óriási nagy piaca van, tehát többet ér az ellopott egészségügyi adat, mint a bankkártya adat. Azon túl, hogy ugye az áldozatok észre se veszik ezt az egészet, óriási nagy anyagi kárt tudnak okozni, elszámolnak ott 10-20 rokkant kocsit, szívműtétet és egyebet, és akkor egyszer csak kap a delikvens egy üzenetet, hogy hát akkor kezdheti törleszteni, mert erre már nem futja a beteg biztosítása, és akkor jön rá, hogy az ő adatait már ellopták. Amerikában vannak külön olyan ügyvédi irodák, akik arra szakosodtak, hogy akiknek ellopták az egészségügyi adatát, annak segít bebizonyítani, hogy ugye nem ők voltak. De nézzünk hazai példát. Tavaly 2 vagy 3 olyan eset is volt, amikor itt bankkártyáról tudtak nagy összegű ilyen 20-30-50 millió forintokat magyar embereknek a számlájáról leemelni. Azt meg ezzel a SimSwap nevű csalással csinálták. Annak az a lényege, hogy célzottan ellopják a te összes személyes adatodat, és akkor el tudnak menni a mobiltelefon szolgáltatóhoz egy meghatalmazással, és kérnek egy SIM-kártya cserét. És attól kezdve az eredet embernek elnémül a telefonja, de te kapod meg az ő hívásait, a SMS, banki SMS jóváhagyást és minden üzenetet, és ott mind a 3 esetben percek alatt kiürítették az embernek a számláját. Itt azért nagy hibákat követtek el a felhasználók, tehát bediktálták az adataikat, vagy engedték, hogy távolról belépjen valaki a gépükbe, és ellopjanak személyes adatokat, akár ilyen aláírási címpéldányt, meg hasonlókat, tehát ők is azért nagy hibákat követtek el, de ilyen pénzeket lehetett ellopni.
Na hát annak érdekében, hogy azért ne ilyen rémtörténetekkel és horror sztorikkal hagyjuk elmenni most a hallgatókat. Hova tud fordulni valaki, hogyha szeretne tájékozódni, szeretné magát egy picit edukálni ezen a területen, vagy tanácsra van szüksége?
Említettem ezt a könyvet, ami inkább így a szülőknek.
Szülők nagy mobilkönyve, igen.
Szülők nagy mobilkönyve. Létezik aztán egy blog, az a címe, hogy antivírus.blog.hu, amit elég jó ismerek, mert hogy én vezetem, hát itt ezt már több mint 13 vagy 14 év óta csinálom. Igazából igyekszünk olyan példákat bemutatni, hogy az incidenseket nem csak megmutatjuk, hogy ja Istenem, mi történt, hanem hogy lehet ezeket megelőzni, hogyha valamilyen baj történt, akkor milyen konkrét lépésekre érdemes odafigyelni, és itt tényleg ilyen nagyon változatos témakörökbe igyekszünk az átlag felhasználónak a nyelvezetével, az ő segítségére lenni és mutatni, hogy milyen megoldásokat tud választani.
Nagyon szépen köszönöm, István, hogy itt voltál és beszélgethettünk.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Csizmazi a darab István, IT-biztonsági szakértő volt a vendégem ma este itt az XYZ-ben, amit holnap folytatunk, remélem, hogy akkor is velem tartotok majd. Érdemes maradni a reggeli manna legjobb pillanataiért, én ehhez kívánok nektek kellemes szórakozást. Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, mindenkinek jó egészséget. Én Brekó Badonát vagyok, nagyon hálás a figyelmetekért, jó éjszakát!